A Szódi Attila, a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésért felelős kormánybiztos az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a beszélgetésünknek az apropója az, hogy a közelmúltban ért véget az a nemzetközi közmeghallgatás sorozat, amely része az atomerőmű bővítésének, az engedélyezésének, a környezeti hatástanulmányhoz kapcsolódóan egyfajta környezeti engedés folyamatnak a része. Ugye beszélt arról, hogy általában nagyon kevesen voltak, akik ott voltak ezeken a közmeghallgatásokon, mennyire voltak felkészültek? Tehát látszott az például, hogy érezhető volt az, hogy azt az anyagot, amit megkaptak előzetesen, ugye azt mondta, hogy a teljes hatástanulmányt ugye lefordították és megkapták, hogy például ezt ismerték-e?
Nagyon változó. Voltak olyan laikus résztvevők, akik nem ismerték, pedig hozzáférhető teljes terjedelmében több helyen is az interneten, sőt nem csak a magyar weblapokon, hanem a külföldi hatóságok is közzétették a saját weblapjukon az adott nyelven rendelkezésre álló verziókat. Tehát nyilván voltak olyan résztvevők, akik nem ismerték ezeket az anyagokat, de azért még egyszer mondom, hogy a meghallgatásoknak a zömét azért az alacsony részvétel jellemezte, nem találkoztunk óriási nagy tömegekkel, és a kérdéseket feltevőknek a zöme azért valamilyen zöld szervezetet képviselt, és a zöld szervezet nevében tett fel kérdéseket.
Ezek visszatérő résztvevők voltak? Tehát úgy értem, hogy volt olyan szervezet, aki mind a 9 helyszínt végig turnézte önökkel?
Tehát az nagyon jól látszik, hogy a Greenpeace elolvasta a tanulmányt, vagy annak egy jelentős részét, ami alapján kérdéseket fogalmazott meg, és ezeket a kérdéseket nem csak egyszerűen elküldte, hanem vette arra a fáradtságot, hogy a különböző helyszínekre valaki elmenjen, és ott a kérdések egy részét fel is tegye. De eléggé olyan benyomás keletkezett az emberben időnként, hogy talán egy kottából kérdeznek különböző szereplők különböző helyszíneken, ami persze teljesen rendben van, nincsen ezzel gond, csak mondom, hogy nekem az mindenképpen egy nagy meglepetés volt, hogy óriási tömegekkel nem találkoztunk. Ebből a szempontból talán a legmeglepőbb a müncheni közmeghallgatás, ami ugye akár lehetett volna olyan is, hogy több százan vannak jelen, és demonstrációk vannak, és nem tudom én, látjuk azt az antinukleáris hévet, vagy mozgalmat, ami úgy gondoljuk a sajtóból, hogy Németországban feltétlenül szembe kellene, hogy jöjjön egy ilyen projekttel, és valójában nem ezt láttuk. Németországban egy több mint 300 fős színházteremben 25-en ültek, és a 25 főnek a mondjuk a 4-5 résztvevője volt az, aki a kérdések zömét feltette, de láthatóan ők erre felkészültek, megadott forgatókönyv szerint tették fel ezeket a kérdéseket.
Amikor az imént beszélt az ukrajnai a kijevi meghallgatásról, akkor azt mondta, hogy talán Bécs volt az egyetlen, ahol ennél többen voltak.
Igen.
Ugye talán Bécs az egyik legközelebbi és a nukleáris energiatermeléstől nagyon régen elzárkózó országnak a fővárosa. Nagyon más volt a bécsi hangulat, mint mondjuk Kijevben, vagy akár Bukarestben, vagy mondjuk éppen Belgrádban?
Igen, tehát én azt gondolom, hogy a bécsi közönség nagyon korrekt volt, tehát kb. 90-en voltak, és láthatóan voltak közöttük abszolút laikusak, tehát nem zöld szervezet képviseletében, nem megbízásból jöttek, hanem egyszerűen ők érdeklődtek ez iránt. Voltak olyanok, akik őszintén elmondták a véleményüket, természetesen nem értettek egyet azzal, hogy Magyarország ezt a beruházást meg akarja valósítani, amellett érveltek, hogy nekünk mindenképpen csak és kizárólag megújulókra kellene építenünk, ami persze megvalósítottárság szempontjából nem működik, de ezt ők nem feltétlenül kellett, hogy tudják, vagy hogy elismerjék. És ugyanakkor azért ott is volt néhány Greenpeace-es, illetve más zöldszerveznek a képviselője, aki fókuszáltan egy adott tematika szerint ment végig a kérdéseken, de itt sem volt egy olyan hangulat, vagy olyan fellépés, ami mondjuk a szakértők számára lehetetlenné tette volna azt, hogy ott beszéljenek. Tehát nem kiabáltak be abban, amit mondtunk, nem demonstrációval nem tették lehetetlenné.
Tehát mindenhol az beszélgetés volt.
Ami szerintem rettentően korrekt dolog volt, tehát ez abszolút elismerésre méltó.
Volt olyan kérdés, ami igazán komoly szakmai kérdés volt? Tehát amire mondjuk önnek, mint nukleáris szakembernek, mérnöknek kellett tudnia válaszolni, és mondjuk ha a kormány biztos egy közgazdász lenne, vagy egy jogász, akkor nem biztos, hogy tudná válaszolni. Tehát voltak igazán mély szakmai kérdések?
Voltak szakmai kérdések, hogy ezek mennyire mélyek, hát ez nehéz lenne megítélni, vagy nehéz lenne erről ítéletet mondani, talán nem is kell. Én azt gondolom,
hogy meglepte önt, hogy ilyen szinten is érdeklődnek a beruházásnak egy-egy részlete iránt.
Ugye azt kell látni, hogy itt mi egy nagyobb tímmel vonultunk fel, mindenhol 10-15 adott esetben volt, hogy 20 fő vett részt a beruházó oldalán. Azért, mert úgy gondoltuk, hogy megtiszteljük a bejelentkezett országokat, és egy olyan kompetens csapattal jelenünk meg, aki minden kérdésre tud válaszolni. Természetesen voltak olyan kérdések, amelyek rengetegszer előfordultak már a múltban, és úgymond rutinszerűen megválaszolhatóak voltak, és voltak olyanok, amelyek új elemet jelentettek, voltak olyanok is, amelyeken persze gondolkodni kellett, hogy korrekt választ adjunk, hiszen mindig arra törekedtünk, hogy korrekt legyen a válasz. Nyilván voltak azért nehezebb időszakok is, amikor valaki 8-9 órán keresztül mondjuk étel-ital nélkül kell, hogy válaszoljon kérdésekre, akkor egy idő után a fizikai teljesítőképességének is adott esetben a határára ér, de önmagában szerintem ez mégiscsak egy nagyon pozitív dolog, hiszen Magyarország szélesre nyitotta az ajtót, ezen az ajtón 11 ország be akart jönni, és ezeknek az országoknak a kérdéseire válaszoltunk.
Egyébként ezek a válaszok számon kérhetők? Nem feltétlenül önön, hiszen a csapatnak van, ahogy is mondta, több tagja is volt a beruházó oldalról, tehát ezek a válaszok időről időre kontrollálhatók? Tehát ami most elhangzott, hogy a beruházás megvalósítása során valami majd hogy és hogy fog történni, ezek később enneknek az országoknak a rendelkezésre álló lehetőség, hogy ellenőrizzék?
Maguknak az országoknak közvetlenül nem feltétlenül, hiszen az engedélyezés, ha lezárul, akkor közvetlenül maguk az országok már nem kapcsolódnak be további fázisban az engedélyezésbe. Nincsen kizárva egyébként, hogy valaki, akár állampolgár, akár egy külföldi hatóságnak a tagjaként eljöjjön egy további magyarországi meghallgatásra, hiszen nagyon sok további közmeghallgatás lesz még Magyarországon a következő időszakban. A telephely engedélyezés, ez a létesítési engedélyezés, ez minden létesítményi szintű engedélyezés, és ez Magyarországon a jelenlegi szabályok szerint közmeghallgatást kell tartani, és senkit nem akadályoz meg abban semmilyen rendelkezés, hogy külföldiként ne vehessen részt egy magyarországi közmeghallgatáson, akár tolmáccsal. Tehát eljöhetnek további meghallgatásokra, illetve az is nagyon fontos, hogy Magyarországnak több szomszédos országgal bilaterális megállapodása van, amelynek keretében folyamatosan nukleáris információknak a kicserélése, tehát van például hatóságok közötti együttműködés, amikor évente egyszer vagy kétszer találkoznak ezek a hatóságok, és akkor konkrét kérdéseket egymásnak feltetnek, és információkat cserélhetnek ki, tehát ez is lehetőséget teremt. De a kérdésre a lényegi válasz mégis az, hogy a közmeghallgatásoknak az a célja, hogy a környezetvédelmi hatóság közvetlenül információkat gyűjtsön be, hogy említettem, hogy meggyőződjön arról, hogy nem maradt-e ki valami a környezeti hatástanulmányból, vagy nem maradt-e ki az ő gondolataiból, és gyakorlatilag a minden aspektusra ki kell térnie a környezetvédelmi hatóságnak. Tehát a továbbiakban még a környezetvédelmi hatóság kérdezhet, és arra a beruházónak válaszolnia kell, azért, hogy a hatóság utána megalapozottan tudja kiadni a határozatát.
Mennyi idő van mostantól az engedélynek a kiadására, vagy a megszerzésére, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük?
Hát igen, ugye ez a közvetvélemi engedélyezési ügy a Baranya megyei kormányhivatalnál van, ő az eljáró hatóság ebben a kérdésben, és a kormányhivatalnak a vezetője több alkalommal a nemzetközi közmeghallgatásokon elmondta, hogy 90 napja van a hatóságnak erre az engedélyezési feladatra. Az eljárás 2014. december 19-én indult, és a 90 napból mostanáig, novemberig 15 napot használtak el. Tehát ez úgy van a jogszabályok szerint, hogy például a nemzetközi szakasz nem számít bele a környezetvédelmi hatóságnak az eljárási idejébe, vagy hogyha hiánypótlást kér a hatóság, és arra az engedélyes válaszolni készül, tehát előkészít egy választ egy hatósági kérdésre, akkor ez megint csak nem a hatóságnak az eljárási ideje. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy a hatóságnak most már majdnem egy éve állt rendelkezésre arra, hogy a dokumentumokat értékelje. Az eljárási idejéből a 90 napból még csak egy tört rész ment el, de azért azt reméljük, hogy egy-két hónapon belül a hatóság állást foglal ebben a kérdésben, hiszen tovább kell menni, tehát ha még kérdése van, akkor arra válaszolnunk kell, ha meg nincsen kérdése, akkor pedig hatóság nyilván abban a helyzetben lesz, hogy döntést hozzon ebben az ügyben.
Egyszerűbb vagy könnyebb volt úgy ezt a hatósági eljárást elindítani és eddig lefolytatni, hogy gyakorlatilag egy olyan helyszínről beszélünk, ahol ma is működik egy atomerőmű?
Mindenképpen, mindenképpen. Tehát az, hogy ez egy barna mezős beruházás, az mindenképpen egy nagyon nagy könnyebbség, hiszen nagyon jól ismerjük a telephelyet. Régóta működik meteorológiai állomás a telephelyen. Régóta gyűjtünk adatokat a Duna vízállásával és a hőmérsékletével kapcsolatban. Konkrét mérési adataink vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan keveredik el a hőcsóva a Dunában. Tehát rengeteg olyan adatinformáció áll rendelkezésünkre a telephelyről, ami segíti ezt a beruházást. És a másik dolog, ami nagyon nagy előnye ennek a telephelynek, hogy a lakosság a körzetében elfogadja ezt a létesítményt. Mindig az a nagy kihívás egy zöldmezős beruházásnál, hogy hogyan fogadja el ezt az új létesítményt, az új környezete. És ez a probléma, ez Paks környékén nem áll fenn, úgyhogy ez mindenképpen nagy könnyebbség. De még egyszer, az adatok, a körzeti adatok tekintetében is sokkal jobb így a helyzet, hogy egy barnamezős beruházásról beszélünk.
Egyébként, hogyha már itt a Dunát említette, ez persze csak egy kis kitérő is lehet, hogy igazából ez nyilván egy részletkérdés, bár valószínűleg fontos részletkérdés, hiszen ugye a Duna az egy fontos hűtőközege ugye a nukleáris erőműnek Pakson, hogy azt mondják a meteorológusok, hogy a klímaváltozással összefüggésben, ugye beszéltünk erről párizsi klímacsúcs apropóján, hogy a klímaváltozással összefüggésben a Kárpát-medencei térségben a szélsőségekre fel kell készülni. Ha én jól tudom, akkor most például a Dunának elképesztően alacsony a vízszintje. Na, meglehetősen nagy az ingadozás ebben. Ezzel számoltak hosszú távon, hogy a Duna elképzelhető, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb lesz, mint korábban volt például.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és itt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy maga a környezeti hatástanulmány egy nagyon részletes dokumentum, több mint 2000 oldal terjedelmű, és rengeteg mindennel foglalkozik. Csak a Dunáról szóló fejezet, 90 oldal terjedelmű körülbelül most így emlékeim szerint. De nagyon részletes vizsgálatok történtek, nem csak a Duna élővilágával, hanem a Duna vízjárásával és egyéb medermorfológiájával és egyéb tulajdonságaival kapcsolatban. Tehát abszolút ez egy fontos kérdés, és a szélsőségek tekintetében azt kell tudni, hogy elemzéseket végeztünk a klímaváltozással kapcsolatban. Tehát előrevetítettük, hogy a klímaváltozás, hogyha a északi féltekére vonatkozó prognózisok szerint megy tovább, akkor milyen időjárási körülmények várhatóak, milyen lesz a magas hőmérsékletű napoknak a száma, milyen lesz az alacsony vízállású napoknak a száma a Dunán, és ezeket mind figyelembe vettük a tervezés során, illetve a tervezési input összeállítása során. Amíg az erőmű a most felhasznált kb. 100 köbméter per másodpercnyi vizet télen 14 fokkal, nyáron 11 fokkal melegíti meg, addig az új blokkokra az a tervezési követelmény, hogy 8 fokot melegíthetnek azon a vízen, amit kivesznek, ami 130 köbméter lesz másodpercenként. Most azt kell tudni, hogy a Dunának az átlagos vízhozama az olyan 2300 köbméter másodpercenként, tehát abban az időszakban, amikor a 6 blokk egyszerre fog működni a telephelyen, akkor a Duna vízhozamának a kb. 10%-át fogja az erőmű kivenni, megmelegíteni és visszaengedni a Dunába. Tehát ugye nem használja el a vizet, csak megmelegíti. Na most a minimális vízhozamok azok valahol ilyen 800 köbméter per másodperc környékén vannak, míg a maximális vízhozamok 10.000 köbméter per másodperc környékén. Most a jelenlegi alacsony vízhozamú időszakokról azt kell tudni, hogy a Duna fontos jellemzője, hogy nem esik egybe általában a alacsony vízhozam a magas hőmérséklettel. Tehát a alacsony vízhozamok tipikusan ilyen szeptember-októberi időszakban vagy november elején vannak. Amikor azonban a hőmérséklet már annyira alacsony, hogy ez a hűtés szempontjából nem okoz problémát. Azt is elemeztük, hogy a klímaváltozással ezeknek a nagy napi átlaghőmérséklettel jellemezhető napoknak a gyakorisága hogyan fog változni, és azt mutatták ezek a számítások, hogy amíg az elmúlt években olyan körülbelül évi 5 nap volt, amikor 25 fok fölött volt a Dunának a vízhőmérséklete, a zavartalan vízhőmérséklet, ez 2032-re 7 napra növekszik, tehát kb. 2 nappal lesz több olyan egy évben, amikor 25 foknál melegebb a Duna vize az erőmű nélkül, és ehhez képest 2080-as évekre ez 20 fölötti lesz már, de ezeket mind figyelembe vettük, tehát ezek a elemzések szerepelnek a körzeti hatástanulmányban, és ennek következtében az erőmű tervezésénél ezt figyelembe vesszük, és azt is fontos hangsúlyozni, hogy lesznek olyan kiegészítő hűtőmegoldások, amik segítenek a Dunára vonatkozó hőmérséklet határoknak a betartásában.
Ugye azt mondta a beszélgetésünknek az első felében, amikor itt a biztonságról beszéltünk, például a terrorfenyegetéssel kapcsolatos biztonsági intézkedésekről, hogy például a fukushimai tapasztalatok is általában beépültek a világ nukleáris energia tervezésébe, atomerőmű tervezési munkálataiba. Mi ma ön szerint mondjuk egy Magyarországhoz hasonló adottságú országban, például mondjuk Pakson, mi ma egy nukleáris erőműben a legnagyobb kockázati tényező az üzemeltetés során?
Ez egy jó kérdés, attól függ, hogy pontosan milyen típusú blokkról beszélünk. Erre vonatkozóan vannak egyébként elemzések, tehát a valószínűségi alapú elemzések azok pontosan ezt a célt tűzik ki. A meglepő módon a mostani blokkok esetében jelentősen csökkentették ezeket a kockázatokat a 90-es években elindított biztonságnövelő programokkal. Egy darabig, amíg a mostani blokkoknál a földrengés nem vették figyelembe a tervezés során, a földrengésből származó veszélyek meghatározóak voltak, de aztán utána a földrengésvédelmi megerősítésekkel ezek a veszélyforrások megint csak lecsökkentek, akkor felértékelődtek a leállított állapotra vonatkozó üzemzavarok, amikor leállított reaktornál történik valami. Na most az új blokkoknál tulajdonképpen ezekre mind gondolva van, elnézést a szörnyű szemező szerkezetért, és ez azt jelenti, hogy például átrakási időben a hermetikus védőépületet sosem nyitják ki. Zsilipajtók vannak, és vagy az egyik, vagy a másik zsilipajtó van nyitva, de vagy mind a két zsilipajtó nyitva lenne, hogy lenne egy közvetlen átjárás a környezetbe. Ez még átrakási időszakban sincsen meg. Úgyhogy nehéz lenne erre most egy exakt választ adnom. Azt tudom mondani, hogy az előzetes biztonsági jelentés majd a létesítési engedély kérelemnek lesz a része, és akkor ott fogjuk látni azokat a konkrét számokat, ami alapján meg fogjuk tudni mondani, hogy melyik állapotban melyik veszélyforrás az, ami a legnagyobb hozzájárulását adja a zónasérülés gyakoriságához.
Ha most másként kérdezem, technológiai értelemben a ma ismert nukleáris technológia szempontjából a műszaki kockázatok, a természeti kockázatok, vagy mondjuk az emberi kockázat az, ami a leginkább foglalkoztatja, akkor fogalmazunk talán így ma mondjuk a nukleáris szakmát?
Az összes kockázattal foglalkoznak a tervezők, és gyakorlatilag az összes kockázatnál az a cél, hogy ezeket amennyire csak lehet csökkentsük le. Tehát annyira szigorú a nagy kibocsátásokra, illetve az zónasérülésre vonatkozó követelmény, annyira alacsonyak a meghibásodási, vagy hát az idevezető eseményeknek a gyakorisági követelményei, hogy gyakorlatilag ezek a tipikus veszélyforrások, ezek kiegyenlítődnek. Éppen az is a feladata az elemzéseknek, hogy mindegyiket csökkentsük le, amennyire csak lehet, hogy mindegyik nagyjából akkora olyan picike valószínűséggel legyen csak lehetséges, hogy gyakorlatilag elimináljuk őket.
Ez mit jelent egyébként a gyakorlatban? Tehát mennyire picike ez a valószínűség?
A nukleáris szakmában több ilyen valószínűségi számmal dolgozunk. Egyrésztről megfogalmazzuk a zónaolvadás gyakoriságának a mérőszámát, illetve a nagy környezeti kibocsátásnak a gyakoriságát, és erre vonatkozóan 10-7 per év gyakoriság van megadva az új blokkokra vonatkozóan, ezek jönnek ki. A követelmény az egy picivel nagyobb ennél, de tehát ezek azt jelenti, hogy komoly, nagy kibocsátással járó esemény az millió évente, vagy 10 millió évente egyszer szabad, hogy bekövetkezzen ezeknél az új létesítményeknél.
Tehát elméletileg ki lehet azt mondani, hogy az üzemidő során elméletileg a számba vehető körülményeket figyelembe véve nem történhet az üzemidő során.
Ugye
a tervezés üzemidő során?
Az a mi nagy bajunk, hogy természettudománnyal foglalkozó ember nem mondhat olyat, hogy soha, mert a nagyon pici valószínűség sem nulla valószínűség, de tehát ezek, azt mondja a követelmény egyébként, van egy European Utility Requirements dokumentum, amiből mi nagyon sokat dolgoztunk, ezt az európai atomerőmű üzemeltetők hozták létre azért, hogy az új blokkokkal kapcsolatban egy összefogott, egységes követelményrendszert építsenek fel, és ebben az van, hogy a nagy környezeti kibocsátást gyakorlatilag eliminálni kell. Tehát olyan biztonsági megoldásokat kell alkalmazni, hogy ami gyakorlatilag elképzelhető, azokat a szekvenciákat mind zárjuk ki, és olyan szofisztikált legyen a biztonsági rendszer, hogy gyakorlatilag tegye lehetetlenné a nagy kibocsátást. És soha nem lesz nulla valószínűség, de rendkívül pici értékekről, tehát tényleg ilyen 10-7 per éves gyakoriságokról beszélünk.
Beszéltünk arról, hogy a beszélgetésünknek az első felén, amikor én arról kérdeztem önt, hogy vajon várható olyan az, hogy a következő időszakban, a következő évtizedekben olyan országok is esetleg belépnek a nukleáris energiát használók közé, akik ma nem teszik ezt, akik ma nem használnak, nem üzemeltetnek atomerőművet. Milyen technológiai változások kellenek ön szerint, vagy kellenének ahhoz, hogy most nem csak feltétlenül a paksi bővítésről beszélünk, hanem egy picit, hiszen önnek mégiscsak ez a szakmája, ahhoz, hogy esetleg szélesebb körben népszerű lehessen ez a technológia. Foglalkoztatja ez a nukleáris iparágat?
Én attól tartok, hogy a nukleáris energia sose lesz szexi, sose lesz olyan vonzó.
Van ország, ahol igen, Európában, mert Franciaország a mai napig meghatározó részben nukleáris energiából látja el a villamosenergia igényét.
Nyilván nagyon nehéz valamit egy ilyen színben feltüntetni, ami azért komoly baleseteket produkált, és ráadásul egy olyan technológia, amivel nagyon könnyű félelmet kelteni. Valljuk meg, hogy a nukleáris energia az ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább lehet arra törekedni, hogy a társadalmak, a fejlett társadalmak elfogadják azt, hogy szükség van alaperőműre, szükség van széndioxidmentes termelőkre, és ebben az atomerőmű nagyon jó. Nem mondja sosem azt a nukleáris szakma, hogy az összes villamos energiát atomenergiában kell, atomenergiából kell előállítani. Mindig azt mondjuk, hogy ennek egy részét, ugye Magyarországon ez a tipikusan 40% körüli érték az, ami berögzült a villamos energiarendszerünkbe, és ezt szeretnénk tartósan fenntartani. Tehát én azt gondolom, hogy arra lehet törekedni, hogy ezt elfogadják, hogy ez lenne a legszuperebb dolog, hogy ezt gondolják az emberek róla. Én szerintem ezt nem lehet célnak kitűzni, mert az átlagembert valószínűleg ez valójában nem is érdekli annyira, hogy erről ilyen típusú véleményt formáljon. De ugyanakkor egy kicsit még visszatérve az előző kérdésre, tehát az, hogy a technológia és az emberi kockázatokat minimalizáljuk, és olyan erővet építsünk, ami mind technikailag, mind pedig a képzett emberek által tényleg el tudja kerülni a nagy baleseteket, ez egy kulcskérdés, mindenképpen kulcskérdés, és ezért is van az én kedvenc témámnak, az oktatásnak rendkívüli nagy jelentősége, és azért van nagyon nagy jelentősége a biztonsági kultúrának. Tehát nem elég jól megtervezni az erőművet, jól meg is kell építeni, és aztán jó üzemeltető személyzetet kell számára biztosítani azért, hogy ezt a technológiát tényleg jól és felelősen működtesse, és a társadalmi elfogadás szerintem tényleg az elfogadásra tud törekedni.
Aszfúd Attila, a Paksi atomerőmű tervezett bővítésért felelős kormánybiztos volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.